Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenni a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Fél óránkhoz mottót egy norvég költőtől választottam. Így hangzik, hosszú az út, és messze a cél. De te csak menj, és legyél türelemmel. Csak mikor elérsz majd oda, fogod föl eszeddel, hogy maga az út, a vándor otthona. Ezzel a gondattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Július 20-án Szent Illés prófétát ünnepli egyházunk. Az Ószövetség nagyjai közül egyházunk csak neki rendel külön ünnepet. Bizonyára teszi ezt azért is, mert az a kor, amelyben a szent próféta élt, valamilyen módon mindig jelen van valahol az egyházban. Erről a valóságról elmélkedik és fogalmazza meg Illés proféta korunkhoz címzett üzenetét Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópap, a nyíregyházi Szent Miklós székesegyház parókusa.
Illés proféta örök üzenete, nincs új a nap alatt. A történelem újra és újra ismétli magát, de Illés Isten, a mi Istenünk, örökké az út, az igazság és az élet. A történelem újra és újra ismétli magát, ezért ma is szükségünk van prófétákra, prófétai gondolkozásra. Illetve ma újra nagyon nagy szükségünk van prófétákra, prófétai szavakra, prófétai jelekre. Mert áldás életünkben a próféta, aki figyelmeztet minket, amikor jó, amikor nagyon jó, amikor zajlik az élet, amikor magával ragad a világ sodrása. Egyszerűen úgy is fogalmazhatok, figyelmeztet minket, vigyázz, mikor tele a kezünk, nem tudjuk megölelni az ajándékozót. Látjuk, manapság tele a kezünk, túltelítetve a gondolataink, túlstimulálva az érzéseink. Elfoglaltak vagyunk, vagy legalábbis folyamatosan elfoglaltatnak bennünket. A jólét, a testkultusza, a zaj liturgiája, az önzőség világa áldozatot, fizetséget kért tőlünk. Fizetünk a hangzatos ígéretekért, sodródunk a többséggel, fájdalmasan éljük meg, hogy az ember értéktelenedik, hogy kizárólagos értékmérője a vagyon és a hatalom. Illés idejében is volt ilyen trend. Úgy hívták, hogy Bál istenség. Nagy divat volt az ő modern kultusza, nagy volt a vonzereje, és persze, nagy volt a lobby mögötte. Illés bátran szállt szembe ezzel az új irányzattal. Szilárdan mutatta föl, hogy az élet értelme, az igazság, az emberértéke nem a számokban, nem a taktikában, nem a hangos felszínben, nem a többség véleményében, hanem az élet istenének igazságában rejlik. Az Isten az út, az Isten az igazság, az Isten az élet. Ez az a tudás, ami kiemeli az igazságot, a relativizmus és az érdekek sivatagából. Áldás életünkben a próféta, aki tanít minket jól imádkozni. Számomra mindig felszabadító érzés olvasni Illésről azt a történetet, mikor rossz kedvében, kimerültségében vitatkozik az Istennel. Igen, lehet vitatkozni vele, megbeszélni, átbeszélni, kérdéseket feltenni, akár kérdőre vonni az Istent. Mert ezekben az őszinte beszélgetésekben lépünk túl a csak külsőségekben megnyilvánuló vallásosság örök kísértésén. Az imádság élő valóság, őszinte beszélgetés érzelmekről, meg nem értett részletekről, emberről, Istenről, pillanatról, örökké valóságról. A mi Istenünk az irgalmas és ember szerető, akivel, mint baráttal, őszintén beszélhet az ember. Áldás az életünkben a próféta, aki jelzi az isteni állandót az emberi változásban. Megmutatja a pillanatban az örökké valót, a változás mögött az állandót, a végesben is felcsillanó végtelent, az értelmetlenen túlmutató bölcsességet, a teremtett mögött a teremtőt. Egy alkalommal Isten látszellőben mutatta meg magát Istennek, mert az Isten közelebb van, mint gondolnád. Körülöl el, áttölel minket. De közelségét nem zajban, nem a nagy csodákban, nem a villámlásban, hanem a csend szellőjében lehet megtapasztalni. Nem egy különlegesben, hanem nagyon is abban, ami minden pillanatban ott van, ami nem múlik el, ami felborzolja karunkon a szőrt, ami megsimogatja vállunkat, ami arcunkban is jelzi az isteni lehelletet. Nagyon is a természetes, nagyon is hétköznapi, nagyon is ismerős. Áldás életünkben a prófétai jel, aki jelez, hogy el ne tévedjünk, amikor jó, aki jelet küld, mond, hogy el ne merüljünk, amikor nehéz, aki mutatja, hogy a végtelen állandóba kapaszkodhatunk, aki mondja, hogy Isten közelségét bőrünkön érezhetjük. Illés próféta újra és újra bátorít minket, mert ő az út, az igazság és az élet. Mondják, mutatják, a próféták, a prófétai jelek. Ma Illés napján talán még erőteljesebben.
...2023-ig évtizedeken át Szent Illés próféta július 20-ai ünnepéhez kapcsolódva tartotta Mária Pucsi zarándoklatát a Miskolci Egyházmegye. 2016-tól a búcsú elmaradhatatlan résztvevői azok a főként 22 és 35 év közötti fiatalok, akik az ünnepnapját megelőző este Tokajban gyülekeztek, hogy másnap gyalog induljanak útnak Mária Pucsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Bár az egyházmegye zarándoklata főként a júliusi hőség miatt korábbi júniusi időpontra került, a fiatalok nem változtattak. Idén is Illés próféta búcsú ünnepéhez kapcsolódva július 17-én reggel keltek útra Tokajból. Zarándoklatuk mottóját Izajás próféta szavai ihlették. Utat készítek a pusztában. Szombaton szegődtünk melléjük, hogy meghallgassuk tapasztalataikat, és azokat hallgatóinkkal is megosszuk. Obbágy Teréz munkatársunk Nyíregyháza Oroson a római katolikus templomban végzett imaóra és az ott elhangzott elmélkedés után elsőként Orosz Atanász püspökatyát szólította meg, aki maga is gyalogzarándokolt a fiatalokkal.
Izajás 43. fejezetéből: a ne félj, mert megváltottalak, mert veled vagyok. Ez a prófétai ige, amely Istentől jön, ez hatja át a mostani zarándoklatunkat is, hiszen ennek a folytatásaként kaptuk azt az ígéretet, hogy valami újat készítek, és hogy utat csinálok a pusztában. Megtapasztaljuk a fiatalokkal itt a szabolcsi homokos földön, a porral szennyezve, hogy ebben a mai világban nehéz tisztán eljutni a célig, és erőfeszítéseket is kell tenni. És valahol majd ott a cél környékén jön be Illés prófétának az alakja, üzenete, aki a magányban is és egy bizonyos profétai közösségben is sarkára tudott állni, és fellépett az Úr ügyének a védelmében. A Miskolci Egyházmegyének az arándoklata, akár csak a Nyíregyházi Egyházmegyéjé, a nyár elejére húzódott. A fiatalok viszont elég bátrak hozzá, hogy ebben a nagy kánikulában, hőségben is végig zarándokoljanak. Tokajtól megyünk velük, hiszen többségük már e világban dolgozó felnőtt fiatal, és így érnek rá csütörtök estétől szombat éjszakáig tart az arándoklat, és akik tudnak, azok maradnak még az Illésbúcson, Mária Pócson. Az Illésbúcsú valamikor ennek a kegyképnek az első könnyezéséhez is kapcsolódott, hiszen 311 évvel ezelőtt az a másolat, amelyet a Stefánsdómban őrzött eredeti Mária Pócsi kegyképről kaptunk, az a másolat is könnyeket ontott. Az Istenszülő Szűzanya személyesen sírt és könnyeket ontott értünk, és azóta ez a nyár közepén lévő időszak a most már sorrendben második könnyezésnek a napjai búcsú időpontot is jelentenek. Sok csoda történt ezekben a napokban, korábbi búcsúkon is, sok-sok találkozás Istennel és egymás között. Ezt folytatjuk a mostani zarándoklaton.
Ennek a zarándoklatnak különlegessége, hogy a 22 plusz felhívásra jelentkeztek házaspárok, többen, mint ahogyan azt eddig megtapasztaltuk. Mi lehet ennek az oka?
10 évvel ezelőtt indította el a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának a vezetője, Salai Szabolcs, ezt a zarándok sorozatot, és vannak olyan párok, amelyek így a zarándoklatokon csiszolódtak össze. Ez is befolyásolja ezt a nosztalgiát, hogy már házaspárként is visszatalálnak hozzánk, másrészt pedig korosztályon belül vannak, hiszen 22-től 35 éves korosztállyal vándorlunk. Ez nem csak egyetemista korosztály, hanem fiatal dolgozó korosztály is, és a házaspárok ugyanúgy megtalálják a helyüket ezen a zarándoklaton, mint azok, akik még a társukat keresik, vagy az élet eligazodását keresik.
Nyíregyháza Oroson a délelőtti emlékezést Verdes Miklós görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár, hivatásgondozói referens tartotta, akit szintén megszólított munkatársunk.
Utat csinálok a pusztában. Fiataloknak szóltál, Miklós atya, a sötétségről, ugyanakkor a világosságról, a jóságról, hiszen amit Isten teremtett, az jó. Én jó vagyok, ők jók. Hogyan, mivel engeded útjára ezeket a fiatalokat?
Valóban az imént az orosi római katolikus templomban erre próbáltam vezetni őket. Az idei zarándoklatunknak a mottoja Izaiás profétának az idézett mondata, utat csinálok, utat készítek neked a pusztában, és ennek kapcsán elevenítettem föl egy másik híres helyet a Szentírásban, ahol pusztáról van szó, ez pedig nem más valóban, mint a Teremtés könyve Szentírás első lapjairól. Ugye amikor arról szól a Szent Író, hogy a világ kezdetekor a föld, amit Isten megalkotott, az puszta volt, és üres és sötétség borított be mindent, és Isten lelke lebegett a vizek felett, és arról beszéltem, hogy már az egyház atyáink és a teológusaink mindig szerettek és szeretnek arról beszélni, hogy az ember maga egy kicsi világ, egy mikrokozmosz. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor szabad nekünk nem csak a világ kezdetére értelmezni a teremtésnek az első sorait, hanem a mi saját személyes életünkre is. Hogy a mi saját személyes életünket teremtette meg Isten az ő igéjével, az ő szavával, és teremti folyamatosan, és bizony a saját személyes életünknek a tapasztalata nagyon sokszor. Ez az említett sötétség, az, hogy a mi életünket is sokszor éljük meg pusztának, sivárnak, akár kilátástalannak, nagyon sötétnek. És ilyenkor fontos az, hogy halljuk meg a mondat másik felét, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, hogy az Isten lelke, az Isten jelenlét, az Isten szeretet az ott van, jelen van, ott lebeg, ha tetszik, a mi életünkben, ezekben a sötét pillanatokban, a sötét mozzanatokban is. És ahogy Isten azt mondta hogy legyen világosság, és lett világosság, ugyanúgy mi hihetünk, és bizonyosságot szerezhetünk, és szerzünk is újra és újra a saját életünkben, hogy Isten a mi életünkben is akar, és mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság. Tehát az életünknek a legsötétebb pillanataiban is ott van ennek a remény, ez nagyon sokszor nem egyik pillanatra a másikra, nem úgy, és akkor, amikor várjuk, hanem esetleg egy hosszú, keserves folyamat, küzdelem eredményeképpen, de ott van bennünk az a bizonyosság, hogy Isten a mi életünkben is mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság. És Isten a mi életünkre is, ahogy a világ teremtésére mondta ugye újra és újra ezt a refrén szerűen ismétlődő mondatot a Teremtés egyes mozzanatainál, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, az jó. És a végén még egyszer nyomatékosan látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, az nagyon jó. És hogy Isten a mi életünkre is azt mondja, hogy az jó. És ez így van akkor is, hogyha bizony a mi életünknek, mindannyiunk életének vannak olyan helyzetei, amikor azt éljük meg, hogy nem jó. Nem jó az életünk. Egy-egy nehézség, egy válság, egy veszteség, egy gyász, egy kudarc, egy kilátástalanság, egy dilemma. Nagyon sokszor azt éljük meg, hogy az életünk egésze, ahogyan mi most vagyunk, vagy egy-egy szelete, az nem jó. És ilyenkor nem kell hazudni. Nem kell úgy tenni, nem kell eljátszani, hogy akár az imádságban, akár önmagunk előtt, vagy akár mások előtt, mintha jó lenne. Igen, és ilyenkor föl kell vállalnunk azt, hogy ez a megélésünk, hogy nem jó. De hinnünk kell abban, és hihetünk is abban, hogy Isten a mi életünk egészére azt mondja, hogy jó, mert ránk mondja azt, hogy jó, hogy vagyunk, jó a mi életünk, és ebben bizony benne van az, hogy ebbe a világosságban, amiről beszéltem az előbb, ebbe kapaszkodunk bele, és így tudjuk átvészelni ezeket a helyzeteket, amikor azt éljük meg, annak ellenére, hogy hiszünk abban, hogy valóban Isten azt mondja az életünkre, hogy jó, vannak olyan helyzetek, amikor mi azt éljük meg, hogy nem jó, és mégis belekapaszkodunk ebbe a világosságba, az életünknek ezekben a pusztaságaiban, és ez segít bennünket át ezeken az igen nehéz helyzeteken.
A 22 pluszos zarándoklat vezetője, a Miskolci Egyházmegye ifjúsági referense, Salai Szabolcs, Encsi porókus, a feleségével együtt haladt a zarándoklat célja felé. Obágy Teréz mikrofonja előtt, Salai Szabolcs atya, és felesége, Emese.
Kicsit jubileumi zarándoklat ez nektek is, és a 22 plusznak. Mondjatok már néhány mondatot arról, hogy mitől érzitek ti is azt, hogy most, 2026-ban együtt itt a helyetek.
10 évvel ezelőtt indult el a 22 plusz zarándoklat, és a zarándoklat mint olyan a 22 év felettieknek szólt, de már akkor házasként léptem én is ennek a szervezésének a nyomdokaiba, és most nagyon örülök neki, hogy most feleségemmel együtt, Mesivel együtt itt lehetünk a zarándoklaton, és együtt mehetünk be Mária Pócsra.
10 éve vagytok házasok, és 2026-ban, tehát most az idén, ezen a nyáron úgy éreztétek, hogy ha kicsi szakaszt is, hiszen 4 pici gyereket hagytatok otthon, együtt is akartok zarándokolni. Mit jelent ez a közös út az életetekben?
10 év alatt azért ugye sok minden történt az életünkben. Én igazán mindig vágytam erre a fiatalos lelkre, mert mindig úgy érzem, fiatal vagyok, és sokszor mondtam Szabinak, hogy olyan jó lenne még elmenni. De aztán úgy, hogy kicsik voltak a gyerekek, nem mertem így elindulni, és most úgy gondoltam, hogy na itt az idő, most végre hál' Istennek el tudok jutni, és nem akartam kijönni. Amúgy volt egy-egy év, amikor csatlakoztam is a gyerekekkel, viszont most szerettem volna, hogyha ketten tenném meg ezt az utat.
Voltak egyéni beszélgetések, kiscsoportos beszélgetések. Milyen tapasztalatokra tettél szert? Valóban szükséges beszélgetni ezekkel a gyerekekkel a pusztáról, a sötétségről? Hiszen utána ott a fény, ott a világosság. Mi a te tapasztalatod az idén a 22 pluszos fiatalokról?
A tanászpüspök atyával kezdtük el, és a paptestvérekkel együtt ennek a 22 plusznak a szövegetését, vagy ennek a hálójának a szövését. És azt gondolom, hogy mindig most is egy csapatmunka az, ami ezt a 22 pluszt itt együtt engem is támogatnak. Egy csapat van mögöttem is, hál' Istennek, és ahogy így beszélgettünk ezen az éven, úgy gondoltam, hogy jó lenne egy picit arról beszélni, azokhoz is szólni, akik utat keresnek, akik krízisben vannak, akiknek talán változás van az életükben, akik akár életállapotbeli változás előtt állnak, vagy éppen szeretnék, hogy legyen az életükben, hogy egy jó döntést meghozzanak. És így született meg ez a motto, hogy jó lenne ott a pusztában útra leállni a Jóisten által. És ahogy látjuk itt a fiataloknak a gondolatvilágából, a fiatal felnőtteknek a szavaiból, úgy látjuk, hogy úgy szíven találta őket. Mert a kiscsoportos beszélgetésben is, amelyet az egyik szervezőtársam készített, egy ilyen kis munkafüzetet hozzá, nagyon-nagyon mély kérdések jelentek meg, hogy mi az ő pusztájuk, milyen pusztával találkoztak, hol érezték magukat egyedül, hol érezték magukat úgy, amikor talán nem érezték ott abban a pillanatban, de utólag pedig azt mondták, hogy hát itt a Jóisten vezetett, és ott volt az út, csak lehet, hogy később vettük észre. Rendkívül mély gondolatok jelentek meg maga a kiscsoportos beszélgetésben, és egy nagyon-nagyon mély beszélgetések jöhettek ezáltal létre. Én úgy látom, hogy megérintődtek ezektől a gondolatoktól, és hogy fontos nekik is, hiszen mindannyiunk életében ott van az útkeresés, ott vannak ezek a sötétebb utak, de aztán, ahogy már itt is elhangzott meg az elmélkedésben is, a Jóisten utat készít és fényt hoz az életünkben, hogyha mi erre nyitottak vagyunk, és hogyha mi ezt engedjük, hogy átvilágítson rajtunk a Jóisten fénye.
Kisida Elek, sebésztanár, a Budai Irgalmasrendi Kórház nyugalmazott főorvosa a héten július 22-én betölti 90. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki a gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége, gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görögkatolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába, Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselővé nevelte. Megválasztottuk beszélgetésünk helyszínét, azt a dombtetőt, ami a falu közepén emelkedik, rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a mai embere számára. Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás, a dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható. Nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alul nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat. Mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből? Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, elsőrendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Mai napig falusi emberek késői utódjának tartom magam, jól lehet, hogy egész életemet városban töltöttem, és akut sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben. Viszló. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, hogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem. Ezekből az alapokból előáll az a fajta morál, ami például orvosi etika formájában, vagy csak az egész társadalom felől nézve az anyaghoz és az anyag fölötti értékeket való viszonyulás dolgában a helyes út, arra szeretnék, ha lehetne, és módot adnál, hogy beolvassak egy pár soroskát, ami mutatja, hogy miféle eszmények tartanak bennünket össze, ami a vallástól kapott ajándék hétköznapra való lefordítása, ami minket összetart, mert hiszünk benne. Itt jön akkor ez a pár mondatos szentencia, hogy magamnak írtam le. Emlékezz. Tudd, hogy érted van minden, a küzdő nemes, de esendő emberért. Tudd, hogy mi végre vagyunk ezen a világon. De tudd, hogy te is felelősséggel tartozol mindenkiért, a nálad jobbakért is. És minden magyarért. Magyarságunkon nagy dolgunk van. Ahogy ezt nálam okosabbak már régen meghatározták, úgy élni, hogy soha ne legyen kétség felőlünk. Őrizd derűdet és lelked egészségét. Keresd sorsodban a harmóniát. Gondolj mindenről jót. Adj értelmet a szenvedésnek. Térj vissza a romlatlan gondolkodásodhoz. Magadhoz. Az igazság nem a részfúvósok hangján szól, hanem a lepkeszárnyú szellők fuvalmán. Legyen fizikai elfoglaltságod, szeress elfáradni, de pihenj eleget, jelszabad legyen, fény, mozgás. Bármi áron közeledj ismét a természethez. Valahogyan minden áron menj falura. Ezt tettem én is. Kijöttem a Vörösmarty tér és a Vászi utca sarkáról, Dunakeszire, Alagra, egy angol versenyló tenyésztő testvérpár utód nélkül haltak el, elhagyott portájára, és csináltam itt egy kis viszlót, meg egy kis görögkatolikusságot. Élj emberi közösségben. Ha nincs, teremts. Emberi kapcsolatok nélkül az ember már nem is ember. Soha ne engedd át magad a keserű gondolatoknak. Szűnj meg szorongani, hisz halhatatlan lelked van. Ne félj a haláltól, de készülj rá. Hiszen valójában nem tudsz nem létezni. Legyen hited és Istened.
A teljes műsort megtalálják a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján ezzel a címmel, és mi végre is. Isten éltessen és áldjon meg téged, kedves tanár úr, drága barátom. Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A mai adásban a Magyarok Kenyere Gyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabaui Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdaságtársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaui Zemplén vármegyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program projektvezetője adott tájékoztatást.
A Magyarok Kenyere Program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere Program 2010-ben indult Magyarországon, most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isten igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri malom őrölte meg ezeket az adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk, itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit régebben is úgy hívtunk, hogy élet, az adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van, ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik, ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkúton, és tavaly pedig Szegilongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy október időpontban, sort kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyiség és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívni az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár Somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd idehaza. Úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánló búza szemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Így tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapuit gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdász hálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánksütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program, hogy a liszteket felhasználva és a szükséges bevásárlásokat megtéve, összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása. Tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
Most Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabó-Üzemplén vármegyei elnökét hallják.
Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is, Sajó Püspökén, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, ősziárpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a száraz föld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A vízvisszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket, és amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt, mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, Medgyasztó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottságülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól félkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát aratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetében. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb oltani az ilyen tüzek. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermőterületeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, 1/3-20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarhatartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a fesővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat, és ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!